Barbara is egy zseni, ugye az összes klasszikus Beatrice dal zenéjét ő írta, de ő nem csak ettől szerepel a legnagyobbak között, hát ugye ő együtt kezdte a pályáját Radics Bélával, már a sakmatban együtt zenéltek, sőt már 1965-ben volt egy közös zenekaruk. Aztán Lajos volt tagja a Siriusnak is, Oszlászki Jackit ő váltotta a Siriusban a basszusgitárosi énekesi poszton. Előtte a Korong tagja volt, amivel már 1972-ben megcsinálták a Jézus Krisztus Szupersztár magyar változatát, és hát 78-ban jött a legnagyobb korszak, ugye a Beatrice. Tehát őt nem lehet eléggé a legnagyobbak között emlegetni, és szerintem nem nagyon emlékeznek rá az emberek, és ezért tartottam fontosnak, hogy egy könyv jelenjen meg róla, és hát azokról a zenekarokról rajta keresztül, amikben ő zenélt.
Egy interjú kötetről van szó, többszöri találkozások, beszélgetések alkalmával készült, született meg ez a könyv, de azt tudjuk, hogy Miklóska Lajos meglehetősen visszavonultan él, nyugdíjasként többszöri hosszas kórházi kezelésen van túl, és mint a könyvben is olvasható, nem szívesen fogad látogatókat vagy vendégeket. Hogyan sikerült mégis ennyire közel kerülni hozzá?
Hát nagyon érdekes kérdés, mert én is pont a napokban gondolkodtam el, hogy már megkérdezem egyszer Lajostól, hogy most engem miért avatott a bizalmába, miközben szerintem 30 éve újságíróval nem beszélt, meg úgy általában sem nagyon mozog emberek között. Úgy kezdődött a kapcsolat, hogy meglátogatta a Rockmuzeumot, ahol találkoztunk, és feltettem neki néhány kérdést, ami nem a Beatrice-re foglalkozott, és hát meglepődött, hogy miért érdekel engem az, hogy 1965. május 42-én délután 2:30 között mi történt, és szerintem valahonnan innen indulhatott az a bizalmi viszony, hogy onnantól egy interjú folyam megindult vele. Aztán az akkor áradagadt, hogy aztán már arra gondoltam, hogy hát akkor legyen ebből egy könyv.
Miklóska Lajos nevét leginkább a Beatrice kapcsán emlegetik, de ahogy ön is utalt arra, hát előtte már voltak nagyon fontos zenei állomások, és nagyon fontos zenekarok a Beatrice előtt is az ő életében és zenei munkásságában, az Atlantis, a Sakmat, a Sirius és a Korál, a 60-as, 70-es évek magyar rock történetének nagyon fontos fejezeteit jelentik ezek. Ezekről a zenekarokról és erről az időszakról még kevesebbet tudunk, mint az ő Beatrice-beli munkásságáról.
Hát azért a Radics Béla élete és munkássága az eléggé feldolgozott. Hát ugye az elmúlt 30 évben már 3 könyv is megjelent Béláról, így a sakmat története azért így nagyjából tudható. De például az, hogy a Lajos volt az alapító tagja a Korálnak, Balázs Fecóval, azt nagyon kevesen tudják. Igaz, hogy nagyon kis időt töltött el Lajos a zenekarban, mert ugye ez a Korál, ez az 1974-ben alakuló Korál, ez Korn Zsuzsa kísérő zenekara volt, és hát Korn Zsuzsa rövid úton kirúgta Lajost valamiért, ami a mai napig nem derült ki, hogy pontosan mi is történt. És hát ugyanígy a Lajos Siriusos korszaka is olyan sötét volt a magyarok történelemben, mert azt addig mindenki tudja a történetet, hogy Oszlászki Jackivel feláll a Nagy Sirius, ugye Ausztráliában járnak, nagy lemezük jelenik meg, de hogy utána mi történik, arról elég keveset lehet tudni. Hát most Lajos elmeséli ezt a pár hónapot is a Siriusban, és hát a Korongról meg aztán végképp nem nagyon lehet tudni semmit. Megjelent másfél kislemezük, egy teljes kislemez, meg egy fél kislemez oldal. Ezt a Jézus Krisztus Szupersztár történetet lehetett úgy nagyjából tudni eddig, és hát most ugye az egyik főszereplő kibontja ezt a történetet teljes egészében.
Ja, az is kiderül a könyvből, hogy Miklóska Lajos nagyon sokakkal zenélt együtt, az említett Radics Bélától kezdve egészen Demjén Rózsiig, vagy az ugyancsak az imént említett Korn Zsuzsáig. Ez azt is jelenti, hogy a zenei stílusok sokaságát is átfogta, mondjuk a progresszív rocktól, a blues rocktól kezdve egészen Korn Zsuzsa kíséreteig, vagy az ő zenei világáig.
Lajos egy született zenész, egy érzékeny művész, és nagyon sokszínű személyiség úgy egyébként. Van egy sajátos világ, ami csak rá jellemző, tehát nem arról van szó, hogy ő bármilyen zenei stílusban szeretne mozogni, ettől függetlenül tud, de mégis mindenütt megvan az a sajátos íz, ami miatt rá lehet ismerni a játékára, és a dalszerzői munkásságára is.
Basszusgitárosként játszott ezekben a zenekarokban, és azért jellemzően a basszusgitárosok nem feltétlenül frontemberek egy együttesben.
Hát igen. Lajos egyébként gitározni is tud. Szerintem a basszusgitár az egy ilyen azt egy ilyen kényszer szülte, hogy ő arra váltott, konkrétan 1965-ben, amikor Tatis Bélával kezdett zenén, akkor épp ezen a poszton volt üresedés a zenekarban, és akkor basszusgitárt ragadott, és aztán az valahogy a kezében maradt. De ezt is tudja szólisztikus hangszerként is kezelni, hát több basszus szólója is volt a zenei pályafutása során, tehát nem egy szürke basszusgitáros a háttérben, bár tény, hogy annyira sosem tolakodott előre egyik zenekarában sem. Talán a Beatrice-ben kapott több szereplési lehetőséget, de hát a Beatrice-nek volt egy ilyen komédia dell'arte színházi vonulata is, amennyiben a zenekari tagok szerepeiknek megfelelően például a konferenciákban sokkal többet szerepeltek, mint bármelyik más magyar zenekarban. Kisebb történeteket adtak elő.
Beatrice a legfontosabb állomás Miklós Kalajos pályáján. Ráadásul legendás Beatrice dalok fűződnek az ő nevéhez, mint mondjuk a Térden állva, a Jerikó, a Katica bogárka, vagy a motorizált nemzedék, és ahogy az imént is mondtuk, azért mégsem volt ő főszereplő a Beatrice-ben, vagy nem is nagyon lehetett mondjuk Nagy Feró mellett főszereplő a színpadon?
Hát persze, hát Nagy Feró mellett nehéz, de inkább itt arról lehet szó, hogy a Beatrice, mint közösség, az egy nagyon összetartó és egységes közösség, zenész közösség volt, és mindenki tudta a helyét és szerepét. És szerintem ez valahol a helyes önképnek egy nagyon pozitív megjelenése, hogy egyik sem próbálta a másikat elnyomni ebben a zenekarban, és ilyen formán Lajosnak az a szerep jutott, hogy Nagy Feró a főnök, ő a beosztott, és akkor ezt adták elő a színpadon, de ez csak egy szerep volt.
Ja, Beatrice-nek sokáig nem volt, nem lehetett lemeze, próbálták a fellépéseiket is ellehetetleníteni. Ezt úgymond Miklós Kalajos végigcsinálta, végigélte ezt az időszakot. Jutott neki azért a sikerből is?
Hát ez nagyon érdekes, hogy mi az, hogy siker, mert a Lajos soha nem abban gondolkodott, hogy most ő sztár legyen, hogy most ő slágerdalokat írjon. Neki a Beatrice-ben az volt a célja, hogy mindig azt írja meg, ami éppen aktuálisan velük történik, és hogyha dalt jónak érezte, akkor ő sikeresnek érezte magát, de ez nem a közönség visszajelzéséből következett, vagy a koncertlátogatók számából, hanem az ő belső mércéjének való megfelelésből.
Nagy Feró a Beatrice koncerteken rendszerint úgy mutatta be Miklóska Lajost, hogy Magyarország legőszintébb és legkőkeményebb rockzenésze. Így van ez valóban? Így gondolhatunk rá?
Beatrice-nek van egy abszurd bája. Ezek a konferenciák, mint mondottam, külön történeteket mesélnek el, gyakran nem is csak a számok adják a programot, illetve a produkciót, hanem ezek a párbeszédek. Amikor Feró így mutatja be mondjuk 1980-ban, hogy legőszintébb, legkőkényeményebb rockzenészre, azzal, mint egy kifigurázza a korszak többi zenekarát, ugye ez az őszinte kőkemény rock korszak a Magyarországon, 78-80 közötti időszak, és itt szerintem valahol a Dinamit zenekart parodizálja, illetve hát cikizi. Miközben egyébként valami igazság van benne, amennyiben tényleg Lajos a legőszintébb és legkőkeményebb, csak nem abban az értelemben, amilyen értelemben ezt a kifejezést 1980-ban úgy egyébként használták.